Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ennek a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy képes vagyok rá. Kérlek, fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy képes vagy rá. Oké? Okay? Képes vagy rá. Ennek az üzenetnek az a célja, hogy egy képes vagyok rá mentalitású emberekké váljunk. Oké? Okay? Egy képes vagyok rá, meg tudom csinálni mentalitású emberré váljunk az életben. Bármivel is nézel szembe, bármilyen kihívással, bármilyen nehézséggel, bármilyen akadállyal az életben, amikor ennek szembenézel ezzel, akkor azt tud mondani, hogy oké, okay, meg tudom csinálni. Képes vagyok rá. Keresztül tudok menni ezen is. Kézben tudom tartani a helyzetet. Vezetni tudom az életemet ebben a helyzetben is. A gyülekezetünknek a vízióját szeretném nektek felolvasni. Ez az a vízió, amit minden alkalom végén, az utolsó dal után kivetítünk nektek ide a kivetítőre. Szeretném, hogyha ezt most felolvasnánk. Mert ebben a vízióban szerepel egy fontos szó. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy és egészséges, Krisztus központú, bibliai alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját, és képessé teszi őket. Képessé teszi őket, hogy befolyásolják életük minden területét. És vezessék életük minden területét. Amen. Ez a gyülekezetünk víziója, ez, amit már sok-sok évvel ezelőtt megfogalmaztunk magunknak, és ebben a vízióban van egy fontos szó. Képessé válni, képessé tenni őket, hogy vezessék az életük minden területét. Nekünk, gyülekezetnek az egyik legfontosabb célunk az, hogy képessé tegyünk benneteket. Képessé tegyünk téged, hogy az életed minden helyzetében képes legyél vezetni az életedet. Képes legyél jó döntéseket hozni. Képes legyél szembenézni bármilyen helyzetben, bármilyen kihívással az életben. Mi egy állj fel és járj gyülekezet vagyunk. Állj fel és járj típusú gyülekezet vagyunk. Mit jelent ez? Amikor Jézus itt volt ezen a földön, és meggyógyított egy rokkant embert, egy béna embert, azt mondta neki, hogy állj fel, és járj, és menj tovább. Mi egy ilyen gyülekezet vagyunk, és ebben hiszünk. Szeretném kibontani egy picit jobban, hogy mit jelent ez. Nekem, mint pásztornak nem az a feladatom és a célom, hogy halat adjak, hanem hogy megtanítsalak halászni. Mi egy ilyen mentalitású gyülekezet vagyunk. Nem mi szeretnénk helyetted kifogni a halat, hanem mi szeretnénk eszközöket adni a kezedbe. Ne féljetek. Eszközöket adni a kezetekbe, hogy olyan emberré válj, olyan emberekké váljatok, akik helytállnak az életben, akik képesek jó döntéseket hozni, képesek megtalálni a párjukat, képesek munkát találni, képesek vezetni a saját életüket, képesek vezetni a házasságukat, képesek vezetni a gyermekeik életét, az anyagi dolgaitokat, a szolgálatotokat, a szellemi életeteket és másokat is magatok körül. Ez a gyülekezetünknek az egyik célja. És erről szólnak a vasárnapok. Minden vasárnap egy vízió vasárnap, ami azt jelenti, hogy minden vasárnap szeretnénk a kezetekbe adni eszközöket, amik segítenek a saját életetekben, amit tudtok használni. És ezek azok az eszközök, amiket senki más helyetted nem fog használni. Én nem tudom helyetted használni. A melletted ülő sem tudja helyetted használni, mert ezeket neked kell megfognod az életedbe, és ez tőled fog függni, hogy mit tudsz ezekből kihozni. Meg kell tanulnod, neked egyedül vezetned az életedet, mi abban segítünk, hogy eszközöket adunk ezekhez. Hoztam ma nektek egy csomó ilyen szerszámot. Van itt kalapács, van itt csavarhúzó, van itt fogó, van itt fűrész, forrasztópáka, fúrógép, minden van itt. És nem tudom, tudjátok-e, hogy miért vannak, miért vannak a szerszámok? Miért fontosak a szerszámok? A szerszámokkal építeni lehet. A szerszámokkal, a szerszámok megkönnyítik az életedet. A szerszámok megjavítanak, segítenek megjavítani dolgokat az életünkbe. És ugyanígy rajtunk múlik, hogy használjuk-e ezeket a szerszámokat az életünkben. Nem tudom, hogy próbáltatok-e már csavarhúzó nélkül becsavarni egy csavart valahova, kézzel. Hányan próbáltatok? Őszintén. Én már próbáltam. Tegnap próbáltunk a BC-eknél, amikor próbáltuk összerakni az ágyukat, a francia ágyukat, és elfelejtettük elhozni a csavarhúzót, szóval így kézzel próbáltuk becsavarni két csavart. És hát nehezebb volt, fájdalmasabb volt, és a végén nem lett tökéletes az eredmény, mert mozgott az ágy. Viszont amikor hoztuk a csavarhúzót, utána rendesen be tudtuk csavarni. És ugyanígy van az életünkben, hogy Isten ad eszközöket az ő igéjén keresztül az életünkbe, amiket tudunk használni az életünkbe, hogy megjavítsunk dolgokat, hogy felépítsünk dolgokat, hogy képesek legyünk vezetni az életünket, képesek legyünk szembenézni dolgokkal az életünkbe, és ezeket az eszközöket Isten odaadja nekünk, de tőlünk függ, hogy mi használjuk-e, vagy szerszámok nélkül próbáljuk meg a saját életünket összerakni. De ennek az lesz a vége, hogy sokkal fájdalmasabb lesz, sokkal lassabb lesz, és a végeredmény nem lesz túl jó. Lötyögni fog minden. Nem fog összeállni úgy az egész. Isten ad számunkra eszközöket. És az egyik legnagyobb eszköztár ezek a vasárnapok. Ezért vannak a vasárnapok. Minden vasárnap, minden KKL vasárnap, egy vízió vasárnap. Minden vasárnap kapunk eszközöket. Mit jelent az, hogy nem szeretnénk halat adni az embereknek, hanem meg szeretnénk inkább tanítani ehelyett őket halászni? Például egy nagyon egyszerű példa, régebben többször volt, hogy megkerestek gyülekezetből vagy gyülekezeten kívül emberek, hogy segítsünk nekik anyagilag. Adjunk nekik 20 000 forintot, mert hogy van egy számla, amit még be kell fizetni, és hogy ha azt az egy számlát be tudják fizetni, akkor az megoldja az életük problémáját, és ki fognak jönni az adósságukból. És az elején adtunk is, odaadtunk pénzt, és remélve az, hogy tényleg ezzel tudunk segíteni, de ami történt, hogy a következő hónapban, vagy 2-3 hónappal később megint visszajött az ember, és azt mondta, hogy még szükségem lenne pénzre, és mert még kéne egy 20 000 forint, és ez tényleg most már ki fog húzni engem az adósságból, és tényleg segíteni fog. És adtunk nekik megint pénzt, és ez sem segített. És egy év múlva ugyanabban az állapotban voltak ezek az emberek, és egy idő után rájöttünk, hogy igazából ez hosszú távon nem segít. Ez nem segít. És egy idő után azt mondtuk az embereknek, hogy figyelj, nem fogunk adni pénzt, viszont ehelyett tudunk segíteni. Tudunk adni eszközöket, hogy hogyan gyere ki ebből az anyagi nehézségből, ebből az adósságból. Adunk eszközöket. Vannak emberek a gyülekezetben, akikkel le tudsz ülni, tanácsadást tudnak adni, pénzügyi tanácsadást, le tudnak ülni, át tudják nézni a költségvetésedet, mik a kiadásaid, mik a bevételeid, hol csúszik el az egész dolog. És voltak emberek, akik azt mondták, hogy ja, köszönöm szépen, és hátat fordítottak, és nem történt semmi az életükben, viszont voltak olyanok is, akik azt mondták, ritkább eset, akik azt mondták, hogy oké, üljünk le, nézzük meg. És ezek az embereknek az élete megváltozott, és kijöttek ebből az anyagi nehézségekből, adósságokból, és az életükben valami elkezdett változni. És ez volt az, amiről beszélek, hogy mi egy állj fel és gyár gyülekezet vagyunk. Én, mint pásztor, nekem az a legfontosabb, egyik legfontosabb célom, hogy lássam a te életeden azt, hogy képes vagy vezetni az életedet. Képes vagy rendbe rakni az életedet. Képes vagy felállni és állni abból az állapotból, amiben vagy. És Isten igéje ad nekünk eszközöket, rengeteg eszközt. A Filippi 4:11-13 azt mondja, ezt azonban azért mondom, mintha valamiben hiányt szenvednék. Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Mint szűkös, mint bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget és a bőséget. Megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, azt mondja Pál. Ő megtanulta. Megtanulta vezetni az életét. Megtanult szembenézni a nehéz időszakokkal és a könnyű időszakokkal is. Megtanulta, hogyan kezelje azt, amikor nincs, és azt is, amikor van. Amikor nincs pénze, és akkor is, amikor van sok pénze. Amikor hiányt szenved, és amikor bőséges időszakokon megy végig keresztül az élete. Pál tudta, hogy hogyan kezelje ezt, hogyan vezesse az életét. Mert mindenre van erőm. Bármit meg tudok tenni, az angol fordítás ezt mondja, mindenre képes vagyok. Bármit meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít. Amen. Pálban egy ilyen mentalitás volt, hogy képes vagyok rá. Pálban egy ilyen szellemiség volt, képes vagyok rá. Tudom, hogy szegény fotósok nem tudnak rólam sose jó képet csinálni, mindig ilyen grimaszokat vágok, meg nem tudom. Oké. Pillanatra így lefagytam. Oké. Szóval a lényeg az, hogy Pálban ilyen mentalitás volt. És hiszem, hogy Isten képessé tesz bennünket, hogy bármilyen kihívással is nézünk szembe, vezetni tud az életedet. Nekünk Zsanival is vannak kihívások az életünkben, folyamatosan. Évek óta vannak kihívások. És ezeken minden nap meg kell küzdeni, minden nap szembe kell nézni, viszont Isten képessé tesz bennünket. És mindig emlékeztetem a feleségemet arra, hogy fie szívem, meg tudjuk csinálni, keresztül tudunk menni, képesek vagyunk rá. Miért? Azért, mert az az Isten él bennünk, aki képessé tesz bennünket. Jézus is egy olyan szellemiségű, mentalitású személy volt, és személy ma is, de amikor itt élt ezen a földön, egy olyan ember volt, aki mindenen keresztül ment. Ő volt az, aki nem csak elkezdte a küldetését, hanem be is fejezte ezen a földön a küldetését. Ő egészen kitartott a kereszthalálig. Végigment, keresztül ment. A mai nap szeretnék nektek felolvasni és hozni egy igét, egy történetet a Bibliából, ami abban fog segíteni, hogy hogyan válhatunk egy ilyen mentalitású emberekké, hogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá. Ez a Mózes, 4 Mózes 13-ban van ez a történet, amikor Mózes kiküld 12 kémet, hogy felderítsék azt a földet, amit Isten akar nekik adni, amit Isten nekik megígért. Isten odaígérte nekik az ígéret földjét, dolgokat az életükbe. Szóval ugyanígy Isten odaígér nekünk az életünkben dolgokat. Van egy ígéret földje számodra is. Isten odaígérte nekünk ezt a várost, ezt az országot, hogy változást hozzunk ebben az országban, újra pozícionáljuk az ő egyházát. Van egy víziunk. A 4 Mózes 13:25-ben a következőt olvassuk, a következő történetet. A felderítők 40 nap múltán értek vissza táborba, Párászpusztába, Kádésbe. Beszámoltak Mózesnek, Áronnak és Izrael egész közösségének mindenről, amit láttak, és megmutatták a magukkal hozott gyümölcsöket. Ezt mondták Mózesnek, bejártuk azt az országot, ahová kiküldtél bennünket. Valóban mézzel tejjel mézzel folyó föld az, és ilyen gyümölcsöket terem. Csak az a baj, tök jó minden, csak az a baj, hogy annak a földnek a lakói erősek, és a városaik nagyok, és kőfalak védik azokat. Sőt, még Anák leszármazottait is láttuk közöttük. Negev pusztában az Amalekiek, ez nehéz. Nehéz szöveg. A dombvidéken a hettiták, jebusziak és Emóriak, a tengerpartján és a Jordán mellett pedig a, nem Kanári-sziget, kánaániak laknak. Káleb azonban, aki szintén a felderítők közé tartozott, így csendesítette és bíztatta a népet. Ne féljetek, bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet. Meg tudjuk csinálni, képesek vagyunk rá. Az angol ezt írja. Biztosan sikerülni fog. De a többi felderítő ellenkező véleményen volt. Nem, mi képtelenek lennénk harcolni azokkal a népekkel, mert sokkal erősebbek nálunk, mondták. Így ezek a felderítők olyan híreket hoztak, amelyekkel elvették az emberek bátorságát. Azt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, elemészti lakosait. Azok a népek csupa nagy termetű erős harcosokból állnak. Még óriásokat is láttunk ott, akik Anák leszármazottai. Bizony úgy éreztük magunkat mellettük, mintha sáskák lettünk volna. Nyilván ők is olyannak láttak minket, mint a sáskákat a fűben. Ebből a történetből szeretnék 4 pontot hozni. Hogyan válhatunk olyan mentalitású emberekké, akik azt tudják mondani, hogy képes vagyok rá. Isten él bennem, bármivel nézek szembe, meg tudom csinálni. Az első. Ahhoz, hogy ilyen szellemiségű emberré válj, meg kell, hogy változtasd a szívedet. Meg kell változtatnod a szívedet. Szeretném megkérdezni, hogy milyen állapotban van a szíved. Őszintén. Milyen állapotban van a szíved? Mert amilyen állapotban van a szíved, úgy fogod látni a világot. Úgy fogod látni a dolgokat magad körül. Igazából nem úgy látjuk a dolgokat a világban, ahogy vannak valójában, hanem amilyen szűrőn keresztül nézzük őket. És a szívünk szűrőjétől fog függni. A szívünk az, amelyik beszínezi a világot, vagy éppen beszürkíti. Istent, a dolgokat magunk körül, a jövőnkkel kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban, a szívünkön keresztül látjuk a dolgokat. Kálebnek és Józsuénak egy olyan szíve volt, ők máshogy látták a dolgokat, máshogy látták, mint az a 10 másik ember. Ketten voltak, kisebbségben voltak, máshogy látták mégis. Felmerték vállalni azt, amiben hittek, ahogy látták a dolgokat, és egy abszolút egy ilyen meg tudom csinálni, képes vagyok rá mentalitású emberek voltak. Szeretném megkérdezni, csak gondolj bele, mi lenne, hogyha ma ők itt lennének, itt ülnének, mondjuk elől. Ők hogy látnának téged? Hogy látnák a világot? Hogy látnák Fehérvárat? Hogy látnák Magyarországot? Hogy látnák itt Magyarországon a lehetőségeket? Hogy látnák itt Fehérváron a lehetőségeket? Hát itt nincs lehetőség. Csak a problémákat látnák? Vagy egy egészen más mentalitásuk lenne? Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy te hogyan látod a dolgokat? Te hogyan látod magadat most, itt ebben a helyzetben? Hogyan látod a jövődet, és mit teszel? Hogyan élsz? Mert ugye a döntéseinket az alapján hozzuk meg, amilyen állapotban van a szívünk, ahogyan látjuk a dolgokat. Mit látsz? Csak a problémáidat látod? Csalódást látsz? És megértem, mert mindannyiunk keresztül megyünk, és problémákon, és nehézségeken, és vannak bennünk csalódások, mindannyiunkban vannak. Azt látod, hogy most éppen milyen problémák vesznek körül, mennyi a fizetésem, mi nincsen, mi az, ami hiányzik, vagy csak a teendőket látod, a munkádat látod, a tanulnivalókat, az otthoni teendőket, házi munkát, a gyerekneveléssel kapcsolatos problémákat látod, a hiányt látod, a vesztességet látod az életedben, akár anyagilag, vagy bármilyen szempontból. Reménytelenséget látsz? A múltat látod csak? A hibáidat látod? Hadd mondjam el, hogy mindannyian hibáztunk a múltban. De attól még, hogy hibázunk, ez nem azt jelenti, hogy vesztesek vagyunk. Attól még, hogy hibázol, nem vagy vesztes. Oké? Van valaki, akinek ezt hallania kell itt ma. Nagyon sokszor magunkat ostorozzuk múltbeli dolgokért, múltbeli hibákért, múltbeli dolgokért. Nem kell, hogy elkövesd ugyanazokat a hibákat. Fel tudsz állni, és képes vagy egy másik életet élni. Kezdj el jövőt látni. Kezd el máshogy látni a jövődet. Engeded, hogy ezek a problémák, csalódások, hibák, bármi, amiről most, amit felsoroltam, engeded, hogy ezek megváltoztassák a szívedet? Engeded, hogy átformálják a szívedet? Mert ha igen, ezek meg tudják változtatni a szívünket, és elkezdjük negatívan látni a jövőnket, önmagunkat, az országunkat, a városunkat, a gyülekezetünket, bármit, a családunkat. De volt ebben a történetben két ember, Józsué és Káleb, aki képes volt megváltoztatni ezt a negatív légkört, amiben volt. És ők nem fogadták el ezt a negatív hozzáállást, hanem egy lehetőséget láttak. És ez itt a kulcsszó. Egy lehetőséget láttak, hogy csodák történjenek, és Isten ígéretei beteljesüljenek. Egy lehetőséget. Szóval, hogyha találkoznál ma a többi kémmel, a másik tízzel, ők mit mondanának neked? Mit beszélnének neked? Ó, ezek az óriások tényleg olyan nagyok. Hú, ez lehetetlen. Te tényleg kicsi vagy. Ti tényleg... Figyelj, ez nem fog menni. Tényleg úgy nézel ki, mint egy sáska. Milyen hangokat szeretnél magad körül hallani? Melyik kellemesebb? Melyik inspirál, és melyik bátortalanítana el? Szóval az első pontunk az az, hogy meg kell, hogy változtasd a szívedet. A második, látnod kell azt, amit Isten lát. Látnod kell azt, amit Isten lát. Ha szeretnél egy képes vagyok rá mentalitású emberré válni, akkor látnod kell úgy a dolgokat, hogy Isten látja a dolgokat. Amen? Ha csak a fizikai dolgokat látod, és nem tudsz túl látni ezeken, a fizikai dolgokon, és csak a fizikai szemeddel látod a dolgokat, akkor ne csodálkozz azon, ha az életed csak arról fog szólni, hogy túléld a dolgokat. Ehhez többre van szükség. Mit látsz? Látod a felhők fölött a napfényt, a napot. Ugye ez egy ilyen, lehet, hogy hallottátok már ezt a kifejezést, ugye a felhők fölött mindig süt a nap, de tényleg, most őszintén, tehát látjuk a felhők fölött a napot. Tehát amikor kimész, ma is elég felhős volt az ég, de tudod azt, hogy fölötte egyébként süt a nap? Döntsd el, hogy melyiket akarod látni, a felhőt vagy a napot. Tudod azt mondani, hogy figyelj, ez a nap, ez egy szuper nap, egy fantasztikus nap. Még akkor is, ha szeptember 3-a van, és vége van a nyárnak, akkor is ez egy nagyszerű nap. És hiszem, hogy Istennek terve van az életemmel, és valami nagyszerű dolog fog történni. Nagyon régen a hangulatom attól függött mindig, hogy milyen volt az időjárás. Tehát, hogy amikor ilyen szürkés, ilyen felhős idő volt, akkor hangulatom is olyan volt, amikor napfényes volt az idő, jól voltam. De aztán felnőttem. Oké, tehát, hogy utána felnőttem. És nem ettől függ már a hangulatom. Nem attól függ, hogy most esik, vagy fúj a szél, vagy hogy süt-e a nap, vagy sem. Megtanultam túllátni ezeken a dolgokon. És ugyanígy fontos, hogy amikor elmegyünk az iskolánkba, a munkahelyünkre, visszamegyünk most szeptemberbe, elkezdődik megint a tanítás, hogy mi mit fogunk képviselni ott. Tudunk egy ilyen más hozzáállást képviselni ott a környezetünkbe, ahol éppen vagyunk. Hogy azt tudod mondani, hogy igen, ez egy jó nap, ez egy nagyszerű nap, és lehet, hogy a többiek furcsálni fogják ezt a dolgot, és megkérdezik, hogy mit szívtál. De igazából milyen? Tehát a 10 kém közül leszünk az egyik, vagy a 2 kém közül valamelyik? És lehet, hogy mindenki depresszió, szomorú körülted, te lehetsz ettől még pozitív, és láthatod máshogyan a dolgokat. És igenis fontos, hogy Isten királyságának a kultúrája felülír bármilyen más kultúrát. Lehet, hogy a magyaroknak a mentalitásában benne van ez a depresszió. Nekünk nem kell így élnünk, oké? Okay? Tehát, hogy nekünk nem kell, Isten királysága ennél nagyobb. Amen? Minden kultúrában vannak jó és rossz dolgok, de ez a depi, tehát ez ki vagyok. Tehát, hogy ez nem. Tehát ez nem kell. Miért? Miért kell szomorúan látnunk a dolgokat? Miért kell lásd úgy, ahogy Isten látja a dolgokat? Józsué és Káleb, ők is látták az óriásokat. Ők is látták a kihívást. És ez nem egy ilyen pozitív gondolkozás üzenet, hogy pozitívan gondolkozz, és ignoráld a problémáidat, ne foglalkozz vele, azok nincsenek is ott. Abszolút nem erről beszélek. Igenis, foglalkozni kell a problémákkal. Ne ignoráld a problémáidat. Ők se ignorálták az óriásokat. De látták a lehetőséget. És ez a kulcs. Káleb és Jákob látták ugyanakkor az óriások mellett azt az óriási lehetőséget, ami abban a földben volt, abban a területben volt. Meg kell ragadnod az isteni lehetőségeket. És Isten azt mondja, hogy figyelj, be tudsz menni arra a földre. Ez az a föld, amit neked akarok adni. Isten miért nem beszélt az izraelieknek ezekről az óriásokról? Miért nem mondta el? Tudjátok miért? Mert a legnagyobb problémájuk az izraelieknek nem az óriásokkal volt, hanem hogy meglátják-e a lehetőségeket, vagy sem. Az életben sosem az óriások a probléma. Az igazi probléma nem az óriások és nem a problémák, hanem hogy látod-e a lehetőséget ott, ahova Isten helyezett téged. Látod-e a lehetőséget itt, Székesfehérváron? Látod-e a lehetőséget itt, Magyarországon? Látod-e a lehetőséget ott, azon a munkahelyeden, ahol éppen vagy? Látod-e a lehetőséget itt, ebben a gyülekezetben, a házi csoportodban, a családodban, az osztályodban, ahova Isten helyezett, az utcába, ahol laksz? Látod-e a lehetőséget? Ettől függ az egész. A probléma nem az óriások, hanem az, hogy nem látták meg a lehetőséget. Ez az igazi probléma. Ez a legnagyobb probléma. Miért? Mert az óriásokat mi úgysem tudjuk legyőzni. Isten viszont le tudja győzni. Isten képes arra. Isten le tudja győzni. Isten meg tud változtatni mindent. Ő tud csodákat tenni. Nekünk nem az óriásokkal kell úgymond foglalkoznunk. A lehetőségeket meglátjuk-e, amit Isten helyez a problémáink közepette, ami ott van abban. És ez a te döntésed, hogy látod a dolgokat. Isten beléd helyezte ezt a mentalitást, hogy képes vagyok rá. Miért? Azért, mert Isten él benned. Istenben ez a mentalitás van. Isten a lehetőségek Istene. A lehetőségek Istene. A lehetséges Istene. És nem a lehetetlenek Istene. Isten képessé tud tenni. És Józsué hitte, hogy Isten nekik új területeket fog adni, csatákat fognak megnyerni, birtokba tudja venni azt, amit Isten megígért nekik. Egy meggyőződésből tettem, mert tudta, hogy Isten előttük jár, és tudta, hogy Isten már elkészítette ezeket előre. Szóval szeretném ma megkérdezni, hogy neked milyen elképzelésed van, milyen víziód van Magyarországról. Milyen víziód van itt Magyarországon? Itt, ahol éppen vagy. Hogy látod magadat? Hogy látod az életedet? Lehetetlennek tűnik? Néha. Őszintén, igen. Néha lehetetlennek tűnik. Építeni itt Magyarországon egy gyülekezetet? Lehetetlennek tűnik néha. Olyan óriásokkal nézünk szembe. Viszont vannak lehetőségek. Meglátjuk-e a lehetőségeket? Ez itt a kérdés. Meglátod-e azt a munkalehetőségeket? Meglátod-e a párválasztási lehetőségeket? Meglátod-e azt, hogy igenis vannak lehetőségek? Képzeljétek el, mi történne, ha mindenki, mindannyiunk egy ilyen mentalitással élnénk. Minden tanár, minden diák, minden informatikus, minden villamosmérnök, minden takarító, minden vállalkozó, minden apa, minden anya, minden művész egy ilyen mentalitással kezdené élni az életét. Megváltozna ez a világ, és megváltozna ez az ország. Ha szeretnéd, hogy a munkád növekedjen. Szeretnéd, hogy a házi csoportod növekedjen, a házasságod, a barátaid megtérjenek. Meg kell, hogy változtasd a szívedet, és úgy kell látnod a dolgokat, ahogyan Isten látja. Amen. Hadd mondjak egy példát. Az előző időszakban, pár hónapban gyülekezetünkben több ember volt, akik anyagilag károsultak ingatlanvásárlásnak az áldozatai lettek. Gyakorlatilag befizettek egy nagy összeget ingatlanokba, ami még ugye nem készült el, ilyen építkező cégeknek, és utána csődbe ment ez a cég, a pénz bennmaradt, 40 család károsult lett, nem tudjuk még a mai napig, hogy mi lesz ennek a vége. Itt van egy probléma, egy nehézség. És volt egy család, a Marci és az Anna, akik ezen mentek keresztül, többek között, és ők azt mondták, hogy oké, bennük az a mentalitás volt, hogy oké, meg tudjuk csinálni, képesek vagyunk rá. Meglátjuk a lehetőséget itt Fehérváron is. Meglátjuk a lehetőséget ebben a dologban. És hogy igen, Fehérváron tudunk venni jó áron ingatlant. És Isten megnyitotta számukra ezt az ajtót, és az öreg hegyen tudtak venni egy ingatlant pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt, kétharmad áron. A piaci ár alatt. És miért volt ez? Azért, mert hiszem, hogy máshogy látták a dolgokat. Elkezdték úgy látni, ahogy Isten látja a dolgokat. Hogy Istennek lehetséges ez a dolog. És jött egy ilyen lehetőség, és a tulajdonos sürgősen el akarta adni az ingatlant, ezért hajlandó volt jó nagyot alkudni belőle. Öreghegyen, egy tök jó helyen, tehát hogy tök jó házat. Tehát ez hihetetlen, jó, fantasztikus lehetőség. Ezt csak azért mondom el, mert fontos, hogy hogyan látjuk azt a helyzetet, amiben benne vagyunk most. Hogyan látod a te helyzetedet? Reménytelennek látod, vagy úgy látod, ahogy Isten látja ezt a helyzetet? Lukács 14:16. Ebben a történetben, ez most nincsen a jegyzetetekbe leírva, viszont ha remélhetőleg azt hiszem ki lesz majd vetítve, meglátjuk. Lukács 14:16. Ez egy történet, amit szeretnék nektek felolvasni. Jézus így válaszolt. Szuper. Van vetítésünk is. Jézus így válaszolt. Egyszer valaki nagy vacsorát készített, amelyre sok vendéget meghívott. Amikor eljött a vacsora ideje, elküldte a szolgáját. Ezt üzente vele a meghívottaknak. Jöjjetek a vacsorára, mert már mindent elkészítettem. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta a szolgának, szántóföldet vettem, oda kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki a gazdádnál. A másik ezt mondta, 5 pár igavonó ökröt vettem, és éppen most megyek kipróbálni őket. Kérlek, ments ki a gazdádnál. Egy harmadik azt üzente, éppen most házasodtam, ezért nem tudok menni. A szolga visszatért urához, és mindezt elmondta. A házigazda ekkor megharagudott, és megparancsolta a szolgáknak. Siess, és hozd be a város utcáiról és tereiről a szegényeket, a bénákat, a vakokat és a sántákat. Később a szolga jelentette, Uram, megtettem, amit parancsoltál, de még mindig szabad, van szabad hely. Ez egy nagyon érdekes történet, és ez a történet a 30-asok csapdájáról szól. Oké, lehet, hogy most furcsán néztek, hogy mi van, mi ez a 30-asok csapdája? 30-asok csapdája az egy olyan dolog, amit észrevettek pásztorok, észrevettek emberek, keresztények, hogy amikor valaki a 30-as éveibe elkezd járni, vagy felnő és elkezdi élni a 30-as éveit, 3 olyan kísértés van ebbe az időszakba, ami az életünket hajlamos egy teljesen más irányba vinni. Nagyon sokan, ti is így vagytok, szerintem a legtöbben úgy nőttünk fel, hogy én fiatalon megtértem, és elkezdtem szolgálni Istent, és aktív voltam, a gyülekezetben aktívan szolgáltam, vezető vagyok a mai napig. Viszont emlékszem arra, hogy amikor 30 éves lettem, akkor megházasodtam. Onnantól kezdve jött az életembe három teszt, három kísértés. Ez a három pedig a karrier, a házasság és az otthonteremtés. A karrier, a házasság és az otthonteremtés. Amikor megszületik valakinek a gyereke. És ez az a három dolog, ami miatt nagyon sok keresztény, a legtöbb keresztény feladja az elhívását, feladja a szolgálatát. Addig szolgáltak, aktívak voltak a gyülekezetben, vezetők voltak. Bejön ez a három dolog az életükbe, és onnantól kezdve így, minthogyha visszalépnének. És ezért mondja itt a Biblia, és ez a történet erről beszél gyakorlatilag. És ez nem az üdvösségről szól ez a történet, ez nem arról szól, hogy elveszítjük az üdvösségünket, hanem egyszerűen az, hogy az az elhívás, amit Isten az életünkbe helyezett, ez a három dolog próbálja eltéríteni az életünket. Mind a három dolog egy áldás, mind a három dolog egy jó dolog. Isten meg akar minket áldani karrierrel. Azt akarja, hogy megházasodj, azt akarja, hogy gyermekeid legyenek, egy otthon teremts. Viszont ez, amikor bejön az életünkbe ez a három dolog, ez ugyanakkor problémákat is hoz magával. Nem csak áldást, de problémákat. Hogyan egyeztetem össze? Hogyan tudom ezt tovább csinálni? Hogyan tudok tovább szolgálni? Hogyan vagyok képes menedzselni az életemet, hiszen bejönnek ezek az új dolgok az életembe. És én nekem is így szembe kellett néznem ezzel, és nem volt könnyű. Viszont ez az ige, ez segít nekünk abban is, hogy erre figyeljünk, hogy figyelmesek legyünk ezzel kapcsolatban is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy tehát a gyülekezetünk mi szeretnénk, ha ebbe a csapdába nem lépnénk bele. Szeretnénk azt, hogyha nem egy ilyen kultúra alakulna ki. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és büszke vagyok mindazokra, akiknek gyerek mellett is szolgálnak, és vezetnek, és ez nem állt meg az élet, hanem megy tovább. És csak ezt azért mondom el ezt a történetet, mert most szerintem úgy néztek rám, hogy ó, Géza, jó, neked nincs gyereked, te azt se tudod, hogy miről beszélsz, ezt nem lehet így csinálni. Fontos, hogy szükségünk van egy látásra, egy vízióra, és el kell kezdened úgy látni a dolgokat, hogy Isten látja. Tehát vízió nélkül ez nem fog menni. Nem működik ez a dolog, hogyha nem látsz magad előtt egy példát, hogy ez működik, igaz? Tehát, hogyha nem látsz magad előtt valakit, akinek az életében ez működőképes dolog lenne, akkor nem fogod elhinni. Ezért nagyon fontos a gyülekezetünkben a vízió. És ezért nagyon fontos számomra is, hogy folyamatosan tágítsam a látásomat és a víziómat. És amikor most kim voltunk Berlinbe a fiatalokkal, egy fantasztikus summer campen voltunk, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és mindenki ilyen tele tűzzel és izgatottsággal jött haza, találkoztam azokkal a vezetőkkel, akik 2019-ben találkoztam velük legutóbb, akik még akkor nem is házasodtak össze, nem is volt családjuk, nem is volt gyerekük, és ott voltak, aktívan szolgáltak a gyülekezetbe. És ők jártak elő, ők vezették az egész gyülekezetet gyakorlatilag. És most nyáron találkoztam velük, és mindegyiknek már van gyereke, összeházasodtak, családot alapítottak, otthon teremtettek. Viszont ami fantasztikus, és amit nagyon jó volt látni, hogy ezek az emberek ugyanúgy vezetik tovább a gyülekezetet. Annyi különbséggel, hogy itt van a gyerek a nyakukba. És így bennek, így. Jó, nyilván nem zongoráznak. De hogy vezetik a tábort. Csinálják tovább a dolgokat. Nyilván nem ők csinálnak mindent, nem ők pakolnak, nem lehet, hogy nem annyira fizikálisan olyan dolgokat ők csinálnak, viszont a háttérből ők irányítják a dolgokat, ők vezetik a csapatot. És annyira jó volt látni, és ez annyira erőteljes volt ezt látni, hogy ez adott egy víziót nekem, és nekünk, vezetőknek is, azt gondolom, hogy amikor kim voltunk ezt látni, hogy igenis meg tudjuk csinálni. Képesek vagyunk rá. Ha ők megcsinálták, én is meg tudom csinálni. És annyira jó látni a Laciékat, vagy a Simon Bazsiékat, hogy ők is néha eljönnek a gyerekkel, és így itt vannak már 12-től. Nem kell egyébként, hogy most mindenki ezt csinálja, de hogy nem állt meg az élet. Attól még, hogy bejött ez a három dolog az életünkbe, hogy karriert építünk, hogy családot alapítunk, hogy megházasodtunk, nem állnak meg a dolgok. És csak azt szeretném mondani, kedves gyülekezet, hogy lehetséges. Ez lehetséges, ez a dolog. És ezt azért mondom, hogy tágítsuk a víziónkat. És annyira vicces volt, hogy tényleg csak ilyen történetek, hogy ott van egy vezető srác, a Ben, aki a színpadi csapatot vezeti gyakorlatilag, az összes zenészt, az összes technikust. Tehát rengeteg embert vezet, és ott van a táborban, és így a keverőpultnál áll, éppen valakit tanít be, a gyerek itt alszik a nyakában, a kutyája a másik kezében, és látom, hogy így ilyen nyugodtnak tűnik, de látom, hogy ez egy kicsit bonyolult helyzet. És akkor oda megyek hozzá, hogy figyelj, bent tudok valamit segíteni, és azt mondja, figyelj, gáz van, elaludt a gyerek, nem tudom, mit csináljak, 5 perc múlva kezdik az alkalom, tehát mit csináljak a gyerekkel? A feleségem nincs itt, és akkor így valamit ki kell találni, valamit ki kell találni. Nincsen itt az ágy, semmilyen kis ágy, amiben le tudom fektetni. És akkor azt mondta, szólt az egyik srácnak, azt mondja, hogy figyelj, a zongoratokot hozd már ide. Gyereket belefektették a zongoratokba, és csak azt mondta, hogy a feleségének nem mondjam el ezt. Úgyhogy igazából megoldották a problémát. Ezt csak azért mondom, srácok, mert bármilyen problémával nézel szembe, bármilyen kihívással nézel szembe, milyen mentalitás van bennünk, meg tudom csinálni, képes vagyok rá, vagy azt mondom, hogy ez lehetetlen. Nem lehet ezt összeegyeztetni. Nem lehet összeegyeztetni a szolgálatot a családdal, nem lehet összeegyeztetni a vezetéssel, és ez nem lehetséges. És amikor oda mentem az egyik sráchoz, és megkérdeztem, hogy figyelj, ti hogy csinálj, mi a kulcs ebbe az egészbe? És azt mondta, hogy figyelj Géza, igazából ez egy döntéssel kezdődik. Minden alkalommal, amikor Isten megáll téged az életedbe, valamit hozzáad az életedhez, mondjuk ad egy munkát. Az egy áldás, de ugyanakkor egy problémát is felvet mindig. Mindig egy új problémát hoz be az életünkbe. Áldás, de ugyanakkor egy probléma, amit meg kell oldani. És itt dől el, hogy milyen döntést hozol. Hogy azt mondod, hogy igen, én tudom, hogy van erre megoldás, és Istennel megpróbálom megtalálni ezt a megoldást, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt. Vagy azt mondom, hogy nem lehet. Ez nem lehetséges. Ezt a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Vannak emberek itt a gyülekezetben, akik most kezdtek el dolgozni. És láttam azt, hogy ez is egy új nehézség. Hogyan tudjuk összeegyeztetni a szolgálattal, a vezetéssel, a pásztorolással ezt az egészet. És egy új dolog jön be, ami egy áldás, de ugyanakkor egy lehetőség, hogy megoldjuk ezt a problémát. Megold ezt, és Isten ad eszközöket és lehetőségeket, hogy képes vagy rá, viszont ehhez kell látnod a dolgokat. Máshogy látnod a dolgokat, mint ahogy mindenki más látja. Látnod kell úgy, ahogy Isten látja a dolgokat. Lehet, hogy megházasodtál, bejött ez is egy új dolog az életedben, vagy meg fogsz házasodni. Ez is egy áldás, de ugyanakkor több időt igényel. Új problémákat vet fel. A kérdés az, hogy itt meghozol egy döntést, hogy azt mondod, hogy igen, én tudom, hogy Istennek van egy megoldása erre a helyzetre. Istennek van egy megoldása, hogy hogyan lehet ezt megoldani. És és ki fogom találni, és ki fogjuk találni együtt Istennel, hogy hogyan tudunk megoldást találni erre. A harmadik pont, amiről ma szeretnék beszélni, az az, hogy meg kell értened, hogy semmi sem lehetetlen Istennek. Semmi sem lehetetlen Istennek, és ezt meg kell értenünk. Ha szeretnél egy meg tudom csinálni, egy képes vagyok rá mentalitású emberré válni, akkor meg kell értened, hogy semmi sem lehetetlen Istennek. A Lukács 1.37 azt mondja, látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Képes vagyok rá mentalitású emberek, ellentéte az, akik kifogásokat keresnek. Miért nem sikerülhet? Miért nem fog működni? És magukat nyugtatják azzal, hogy miért nem lehet, miért nem lehet, miért nem lehet. A Bibliában volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Elizeus. És Elizeus volt egy olyan ember, akiben ugyanez a mentalitás volt, mármint az, hogy képes vagyok rá mentalitású ember. Ő elhitte azt, hogy képes rá. A Kettő Királyok 13:20-21-ben leírja a Biblia Elizeusnak a legutolsó csodatettét. Ezután Elizeus meghalt és eltemették. A következő tavaszon szokásuk szerint Maobi rablócsapatok portyáztak Izrael területén. Éppen ekkor egy férfit temettek, és hirtelen meglátták az egyik moábi rablócsapatot. Emiatt a holttestet sietve betették Elizeus sírkamrájába. Azonban, ahogy a halott teste hozzáért Elizeus csontjaihoz, a férfi életre kelt és talpra állt. Elég durva, nem? Ez volt az utolsó csodatette Elizeusnak úgy, hogy már halott volt. Egy képes vagyok rá mentalitású emberen keresztül Isten még akkor is csodát tud tenni, amikor halott. Ebből ez a tanulság. Még holtan is képes volt csodát tenni. Ilyen erő van abban, amikor ilyen szellemiségű, ilyen mentalitású emberekké válunk. Csak gyorsan szeretnék négy dolgot még lediktálni. Milyen egy képes vagyok rá mentalitású ember? Egy ilyen ember lát. Oké, ez az első. Lát. A megfelelő dolgokra fókuszál. A megfelelő dolgokat látja. Ez ugyanolyan, mint amikor egy versenyt meg akarsz nyerni. Csak akkor nyerhetsz, ha összpontosítasz. A megfelelő dolgokon van a fókuszod. És nem veszed le a fókuszt erre. Nem tudsz keresztül menni, vagy nem tudsz átmenni egy felvételi vizsgán, vagy egy nyelvvizsgán, vagy bármin, vagy egy vállalkozást nem tudsz építeni, nem építhetsz egy házasságot anélkül, hogy ne fókuszálnál. A megfelelő dolgokon kell, hogy legyen a szemünk. Azt írja a Zsidók 12:2, hogy Jézuson tartsuk a szemünket. Jézusra helyezzük a tekintetünket, mert ő a hitünk elkezdője és a befejezője. Jézusra kell fókuszálnunk. A második, hogy képes vagyok rá mentalitású ember, hall. Jó hallgató. Nem véletlenül adott Isten nekünk két fület és egy szájat. Nagyon egy olyan kultúrában élünk, ami a vélemények kultúrája. Mindenkinek megvan a véleménye a dolgokról. Mindenki nagyon okos, mindenki tudja, hogy hogyan kéne ezt csinálni, azt csinálni, hogyan kell egy országot vezetni, egy gyülekezetet vezetni, focizni. Tudunk kritizálni dolgokat, de ehelyett inkább mutassuk meg. Ehelyett inkább mutassuk meg. És nagyon gyorsak vagyunk választ adni mindenre. Megadni a választ, hogy ez a megoldás. A válaszok helyett inkább kérdezz, és hallgass meg. Vezess kérdésekkel, és ne válaszokkal. A harmadik. Képes vagyok mentalitású ember, él. Él. Alkalmazza azt, amit hallott, amit tanult. Valósággá válik számára. Az embereket nem a tudás fogja megváltoztatni, hanem az alkalmazás. Hogy megéljük ezeket. Szóval ez a harmadik pontunk, hogy él. És végül a negyedik, az ilyen mentalitású ember vezet. Vezet. Felemeli mások életét azzal a bölcsességgel, amit megoszt, nem tudással, hanem azzal, amit megélt. És ez a legfontosabb, hogy amit megéltél, azzal tudsz a legjobban vezetni. Azzal tudsz példa lenni. Szóval képes vagyok rá, mentalitású ember, lát, hallgat, él és vezet. Szeretném megkérdezni, hogy te mit kezdesz azzal a szellemiséggel, ami benned van. Mert benned van ez a szellem, benned van ez a mentalitás, mert Krisztus él benned. Mit kezdesz ezzel? Mit kezdesz a családodban, a karrieredben, az iskoládban, a jövőddel kapcsolatban? Mit kezdesz ezzel a munkahelyeden, a kreativitásodban, a szellemi életedben? Engedd meg, hogy Isten átformáljon egy ilyen emberi. Krisztus szelleme, Jézus szelleme él bennünk. És szeretnék most ezzel zárni, egy olyan kihívást adni számunkra, mindannyiunk számára. Tegyél valami olyat a következő időszakban, amit nem gondoltad volna, hogy képes vagy megtenni. Amen? Tegyél valami olyat, amire nem gondoltál, hogy képes lennél megtenni. Lépj ki a kényelmi zónádból. És most nem a bungee jumpingra gondolok, vagy hogy ugor ki egy repülőgépből ejtőernyő nélkül. Jó, tehát nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy tegyél valami olyat, ami kimozdít a kényelmi zónádból, a biztonságos zónádból. Például visszamész az iskolába, elkezdődik a tanév pedagógusoknak. Biztos, hogy meg fogják tőled kérdezni, hogy milyen volt a nyár. Mi lenne akkor, hogyha elmondanád, hogy mit tett Isten az életedbe? Hogy voltál egy KKL táborban? Vagy hogy, értitek? Voltál Berlinben mondjuk, egy summer campen, vagy amit éppen Isten tett az életedbe? Vagy hogy meghívsz valakit a gyülibe? Vagy imádkozol valakiért? Vagy elkezdesz szolgálni? Lehet, hogy valakinek ez egy olyan kényelmi zónából való kilépés, hogy elkezdesz szolgálni itt a gyülekezetben? Vagy elkezdesz szolgálni valaki felé az életedben, a környezetedben? Megváltoztatsz egy negatív légkört a munkahelyeden, a családodban. Vagy odamész valakihez itt a gyülekezetben, akivel még soha nem beszélgettél. És csak elkezdesz beszélgetni ezzel az emberrel, és próbáld megismerni. Nem tudom, hogy kinek mi a kényelmi zónája, és mi az, ami kizökkent ebből. Tegyél valami olyat, amire nem gondoltál volna, hogy képes lennél megtenni. Amen? Ezzel szeretném zárni ezt az alkalmat. Kérlek, hogy álljatok fel, és most imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te belénk helyezted a te szellemedet, és köszönjük neked azt, hogy Jézus, te elkezdted és befejezted a dolgokat az életben. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te képes voltál, Uram, kitartani mindvégig. És hálás vagyok, Uram, azért, hogy mindvégig kitartottál. Hálás vagyok, Uram, azért, hogy bármivel néztél szembe itt ezen a földön, bármilyen nehézséggel, te keresztül mentél ezen. Köszönjük, Jézus, azokat a példákat a Bibliából, Pálnak az életét, Elizeusnak az életét. Köszönjük neked, hogy ezek az emberek mind-mind inspirálnak minket arra, hogy legyünk bátrak, és kimerjünk lépni, Uram, a kényelmi zónánkból, és olyan emberekké válunk, akik azt tudják mondani, hogy képes vagyok rá, és veled, Uram, meg tudom csinálni, bármivel nézek szembe. Uram, imádkozom, hogy adj nekünk majd egy nagy látást, egy nagyobb víziót, tágítsd, Uram, a víziónkat a saját magunkról, a jövőnkkel kapcsolatban, Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.